2,8 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az EGRI Fertájmesteri Testület 5. alkalommal 2022 óta szervez közös imádságot a város főterére, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Az eseményen a közösség hivatalban lévő köpenyes tagjai és a kiérdemesült fertájmesterek mellett nagy számban jelentek meg idén is a város lakói. Az imádságot Buda Péter, a fertájmesterek lelkészi alelnöke vezette. A több száz fős közösség együtt fordult közbenjárásért égi édesanyánkhoz, az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Ajakon átadták a nagy boldogasszonyról elnevezett megújult főteret, és új katolikus idős otthon is épül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei városban március 24-én adták át a megújult keresztet formáló kivilágítással ellátott nagy boldogasszony teret, és sor került a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye beruházásában megvalósuló 50 férőhelyes Turi Szent Márton idősek otthona alapkőletételére is. Az eseményeken jelen volt Palánki Ferenc megyés püspök, Németh István püspöki titkár, Csordás Gábor pasztorális helynök, Gáspár Mátyás plébános, az Egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, a püspöki hivatal előjárói, valamint Ajakváros vezetése. Köszöntőt mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Palánki Ferenc a jelenlévőkhöz szólva hangsúlyozta, az Egyházmegye elkötelezett abban, hogy az idősek számára méltó, szeretetteljes környezetet biztosítson életük utolsó szakaszában. Mint fogalmazott, ez már az 5. olyan szociális intézmény, amelyet saját forrásból valósít meg az Egyházmegye. A cél az, hogy minél több idős testvérünknek a mennyország kapuja legyen ez az otthon. Az Otthon Start a rendszerváltoztatás óta a legsikeresebb otthonteremtési program, amely beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezért a kormány a jövőben is fenntartja, közölte Gulyás Gergely a kormányinfón. Kifejtette, a program indulása óta 45 ezer fiatalnak segített az első otthon megszerzésében. A kormányinfón elhangzott, az elmúlt héten mintegy 123 milliárd forint értékű beruházás kapott támogatást, vagy fejeződött be Magyarországon. Mindenki tudja, hogy a jövőben a hadiipari kiadásokat emelni kell. Ez azt jelenti, hogy ebbe az iparágba érdemes befektetni, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta, minden ország prioritásként kezeli a hadiipari kiadásokat, rengeteg megrendelés van, ezekből érdemes profitálni. Elmondta, hazánk a hadipar területén nagyon fontos mérföldkőhöz ért. Az elmúlt időszakban sok céget hoztak létre és magánosítottak, valamint kiléptek a külső piacokra. Mesterséges intelligencián alapuló pedagógiai rendszert fejlesztett ki az oktatási hivatal, jelentette be a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Budapesten. Maruzsa Zoltán elmondta, az oktatási hivatalban intenzíven dolgoznak azon, hogy az oktatás területén is lépést tudjanak tartani a digitalizáció fejlődésével, a technológiai innovációkkal, amelyek végső soron a pedagógusokat és a diákokat segítik a tananyag elsajátításában. Végül a pénteki időjárásról többnyire erősen felhős, borult idő lesz, de a nyugati-délnyugati megyék kivételével rövid időszakokra szakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet. A Dunántúlon délelőtt még tartós csapadék várható, majd egyrészt megszűnik a csapadék tartós jellege, másrészt a déli órák körül visszavált esőre, záporra. A Dunától keletre inkább záporok alakulnak ki. Az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken a nyugati országrészben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus március 27-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntésem szól a szürke hétköznapoknak, a munkának, mit nap mint nap magunkra veszünk, és a szavaknak, melyekkel embertársainkkal érintkezünk. Urunk, e napon neked mondunk köszönetet. Köszönjük a megterített asztalt és azokat, akik ételünket elkészítették. Köszönjük a buszvezetőt, aki ma egy beteg meglátogatására vitt minket. Köszönet a levél kihordóért, ki hírt hozott egy távoli rokonomtól. Köszönet nővérem telefonjáért, és a segítségemre jött szomszédomért is. Köszönet mindenért, hiszen mindegyiken keresztül te vagy Urunk, ki segítesz, ki telefonálsz, és ki ránk mosolyog. Szép vagy mai nap, szép! Köszönet neked, Urunk! Köszönet! Amen! Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Paul Geraldi-tól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet azért olyan nagy dolog, mert benne pihenjük ki a szív fáradalmait. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma hajnalkák ünneplik névnapjukat, szeretettel köszöntjük őket, csak úgy, mint a ma születésnapjukat ünneplőket is. Ma van a Színházi Világnap, és a mai nap II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem emléknapja is, mely emléknapra 2015 óta emlékezünk. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a Következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek Önökkel. A várható időjárásról péntek lévén ezúttal is Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Fél hét előtt pár perccel a Napverset című kis műsorunkban meghallgatjuk Mezei Katalin Növények nevére című költeményét, melyet Jakó Beáta mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Salzburgi Szent Rupert püspök életéről beszél nekünk. Ezt követően a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig elmondjuk a legfrissebb híreket. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik a ma reggeli műsorkínálatunk, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Csenki Eszterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Semmelweis Tagkórház tüdőgyógyászati osztályának főorvosával a dohányzás ártalmairól beszélget Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A tüdőgyógyászok ilyen esetekben, ugye most, hogy feltűnnek ezek az új cigaretták és új betegségek, a tüdőgyógyászok nem kiabálnak, hogy ezt tiltsák be, hogy ezt ne forgalmazhassák?
Mi tüdőgyógyászok kiabálunk már ez ellen szerintem évtizedek óta. Gyakorlatilag nagyon-nagyon nagy nehézségünk van, mert azért a gyógyszerlobbi az eléggé rendesen dolgozik, és például megdöbbentő volt számomra, nem mondom a márka nevet, mert az nem fog jót tenni a Csillagpont Rádiónak, de több olyan dohány, nagyon nagy nevű dohánygyár van, aki tüdőgyógyászokat is alkalmaz arra, hogy kvázi megmagyarázzák a bizonyítványukat.
Hát nem jutok szóhoz egyébként ezzel a hírrel kapcsolatban. Doktornő, annyi időm talán még van, hogy adjunk jó tanácsot, akik le akarnak szokni a dohányzásról. Hogyan kezdjenek hozzá, vagy kit kereshetnek föl, milyen szervezetet, hova mehetnek mondjuk itt Miskolc környékén?
Elsősorban el kell dönteni, hogy le akar szokni a dohányzásról.
Mondjuk eldöntötte utána.
Határozottan el kell dönteni, mert rengeteg kidobott energia lesz az eredménytelenségnek a vége, és a másik dolog a kudarcélmény, az egy ilyen visszapofozó effektussal talán még erősebb dohányossá teszi. Az egész országban a tüdőgondozó intézetek állnak rendelkezésre, és a tüdőgondozó intézetek szervezik a dohányzásról történő leszoktató programokat. Ezek az évek, évtizedek óta rendelkezésünkre állnak. Időnként vannak különböző kampányok, amik intenzívebbé teszik ezeket a leszoktató programokat, de egyébként a területileg illetékes tüdőgondozó intézet az, ahova fordulni kell. És a területileg illetékest kihangsúlyoznám mindenképpen, mert a tüdőgondozó intézeteknek az általános tüdőgyógyászati ellátás, COPD gondozás mellett járványügyi feladataik is vannak, és a járványügyi feladatok miatt a területi ellátás nagyon fontos a tüdőgondozó intézetekben. A másik, amire szintén beszélhetünk, vagy beszéljünk, hogy több száz kilométerről egy rendszeres programra megérkezni heteken, hónapokon keresztül.
A másik kérdésem az lett volna, hogy mennyi idő alatt lehet leszokni a dohányzásról. Tudom, hogy ez is gondolom egyénenként változik, de mennyi idő, úgy általában biztos van erre is valami statisztikai adat?
Hát 2-3 hónapra minimálisan szükség van, attól függően, hogy nikotinpótlással vagy nikotinpótlás nélkül kívánja az illető a dohányzásról történő leszokást. Nagyon sok olyan beteget láttam, akinek elmondtam, hogy mi a betegsége, és praktikusan elnyomta az utolsó szál cigarettáját, nem ment leszoktató programra, nem kért nikotinpótlást, hanem egyszerűen itt befejezte a dohányzást. Ez talán a leghatékonyabb módja annak, mert ha ilyen nikotinpótlás, ez egy lehetőség, de ha ezeken a programokon keresztül megyünk, akkor még egy kicsit, még most talán még nem, majd talán holnap, tehát ennek sok értelme
igen. Nincsen. Hát legyen az a végszónk, hogy mindenki, aki le akar szokni a dohányzásról, elsősorban fejben dönti el.
És annyit tegyünk még hozzá, hogy sokkal könnyebb, és ezt mindenkinek jó tanácsként mondom, nem rászokni a dohányzásra, mint arról leszokni. Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, és hogy beszélhettünk erről.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Csenki Eszterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház Szemmelweis-Tag Kórház tüdőgyógyászati osztályának főorvosával a dohányzás ártalmairól beszélgetett Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Budapest felé Mogyoród közelében a 26-os és 20-as kilométerek között aszfaltoznak. A külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv jár. A 3-as főúton Hort térségében a 66-os kilométernél közművezetéket építenek. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 21-es főúton Jobbágyi és Bátony terenyek között mozgó munkavégzés mellett a burkolatot újítják fel. A 16-os és 46-os kilométerek között helyenként útszűkület, illetve jelzőtáblás forgalomirányítás van. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között felújítják a burkolatot. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárják. Munkaidőben jelzőre irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger déli határában a 12-es kilométernél közműjavítás miatt irányonként egy-egy sávon lehet haladni. Szintén Egerben a 13-as és 14-es kilométerek között közműépítés, a 16-os kilométernél pedig útépítés miatt mindkét irányban sávlezárásra készüljenek. A 17-es kilométernél szintén a városban a Felnémeti városrész felé vezető külső sávot lezárták karbantartási munka miatt. Ugyancsak Eger átkelési szakaszán a 19-es és 20-as kilométerek között is aszfaltoznak, félpályán halad a forgalom. Szentdomonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz március 28-án szombaton 22 órától március 29-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Köszöntő. Reggeli magazin.
6 óra 24 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Ma többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, leginkább az északkeleti harmadban lehetnek felszakadozások. Többfelé valószínű eső, zápor, délkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. Az ország északkeleti részén a legkisebb a csapadék esélyem. Emellett a Balatontól nyugatra lévő területeken havas eső, a Bakony és az Alpokalja magasabb részein havazás is lehet. Az északi északkeleti szél sokfelé lesz erős, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon viharos. A minimum hőmérsékletek 0 és plusz 9 fok között valószínűek, a csúcsérték pedig a Dunántúlon 2 és 10, keletebbre 10 és 20 fok között alakul. Orvosmeteorológiai szempontból elmondható, hogy nem terheli a szervezetünket erős fronthatás. Az érzékenyeknél enyhébb panaszokként fejfájás, fáradékonyság jelentkezhet, de azt mindenképpen fontos elmondanunk, hogy főként a szeles idő és a kisebb hőmérséklet ingadozás miatt klasszikus fontérzékenységi tünetek nem lesznek jellemzőek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak reggeli műsorunkban.
A napverse. Mezei Katalin növények nevére. Egyetemes szeretnék lenni, mint a petrezselyem, és változatos, mint a paprika, messze fénylő, mint a paradicsom, és rejtőzködő, miként az eper. Téveszthetetlen, mint a zöld kapor, és közhasznú, mint a levendula. Gazdag szeretnék lenni, mint a szőlő, és igényes, akár a sárga dinnye. Burjánzó szeretnék lenni, mint a borsfű, láthatatlan, mint a sárga répa, olyan kitartó, mint a vörös hagyma, és elpusztíthatatlan, mint a bodza.
Mezei Katalin növények nevére című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 67 között. Bátyja Mezei Ferenc neutron fizikus, fia pedig Lackvi János költő. 1963 óta jelennek meg írásai. 1964 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán. Ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A 9. költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában 1969-ben. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. Mezei Katalint 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa. Az etikus szerv adományozás, a szolidaritás, a remény és a testvériség jele. Leó pápa levelet írt a francia püspököknek a nevelésről, a visszaélésekről és a liturgiáról. Hűség. Sajgó Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
XIV. Leó pápa. Az etikus szerv adományozás, a szolidaritás, a remény és a testvériség jele. Csütörtökön délelőtt fogadta audiencián a Szentatya az Olasz Nemzeti Szerv Átültetési Központ találkozójának résztvevőit. Hozzájuk intézett beszédében emlékeztetett boldog Don Carlo Gnocchi tanúságtételére, aki halála után felajánlotta szaruhártyáját azért, hogy két fiatal visszanyerje látását. Leó pápa bátorította a transzplantációs tudományos kutatásokat, hiszen ma is többen várnak szerv átültetésre, mint amennyi rendelkezésre áll. Ugyanakkor felelősen az emberi méltóságot figyelembe véve kell mindig eljárni. Rómában tartotta március 24-én és 25-én találkozóját az Olasz Transzplantációs Hálózat, amelynek munkáját figyelemmel követi a Pápai Életvédő Akadémia is.
La vostra presenza testimonia l'impegno di tanti operatori sanitari, professionisti e volontari.
Jelenlétük tanúskodik annak a sok egészségügyi dolgozónak, orvosnak és önkéntesnek a munkájáról, aki hozzáértőn és odaadással szolgálja az emberi életet a legkiszolgáltatottabb pillanataiban, kezdte beszédét Leó pápa, majd egy fontos évfordulóra emlékeztetett. 70 évvel ezelőtt valósult meg az első szervadományozás Olaszországban, amikor boldog Carlo Gnocchi azt kérte, hogy halálát követően szaruhártyáját távolítsák el, és ültessék át alapítványa két fiatal vak gyermekének szemébe, akik így újra visszanyerték látásukat. Gesztusa, amelyet egy olyan időszakban tett, amikor még nem létezett Olaszországban erre vonatkozó szabályozás, széles körben elgondolkodtatta az olasz társadalmat, és hozzájárult a törvényi szabályozás kidolgozásának elindításához. Néhány héttel Don Gnocchi gesztusa után 12. Pius pápa elsőként adott erkölcsi útmutatást ezekhez a témákhoz, elismerve a terápiás célokra történő szervkiemelés jogszerűségét, az emberi test méltóságának és az érintett személyek jogainak tiszteletben tartásával. Az egyháza kezdetektől fogva nyomon kísérte a transzplantációs gyógyászat fejlődését, elismerte értékét, és ezzel együtt rámutatott a szükséges etikai szempontokra is. Azóta a tudományos kutatások és az emberi odaadás gazdag fejlődése révén az olasz transzplantációs hálózat nagyszerű eredményeket ért el, amelyeket nemzetközi szinten is elismertek.
Dietro questi risultati vi è un patrimonio di competenze e anche una cultura della responsabilità e della fiducia che chiede di essere custodita e sostenuta.
Ez egyrészt szakmai tudás, másrészt a felelősség és a bizalom kultúrája is, amit őrizni és támogatni kell. Szent II. János Pál pápa Evangélium Vitae kezdetű enciklikájában emlékeztetett rá, hogy a szervadományozás különösen is elismerésre méltó, amennyiben etikailag elfogadható formában történik. Olyan cselekedetről van szó ugyanis, ami egyesíti az adományozás nagylelkűségét az erkölcsi felelősséggel. A katolikus egyház katekizmusa erre vonatkozóan megállapítja, hogy a szervek halál utáni ajándékozása nemes és érdemszerző cselekedet, s buzdítani kell rá, mint a nagylelkű szolidaritás megnyilvánulására. Figyelmeztet ugyanakkor, hogy ehhez szükséges a donor vagy rokonai beleegyezése és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartása. Őrködni kell azon, hogy elkerüljék az emberi test áruba bocsátásának minden formáját, és garantálják a jogszerű és átlátható transzplantációs feltételeket. A szerváltültetés gyógyászati ága emlékeztet minket, hogy a gondoskodás, a bizalom és a kölcsönös felelősség kapcsolata alapfeltétele annak, hogy a transzplantáció megvalósuljon. Akkor lehet ugyanis szerv átültetéssel megmenteni emberi életeket, ha a donorok nagylelkűen felajánlják szerveiket. Ferenc pápa aláhúzta, hogy az adományozás nem csak társadalmilag hasznos cselekedet, hanem az egyetemes testvériség kifejeződése. Mindig ingyenes kell, hogy maradjon, tanúskodva a segítség, az adományozás, a remény és az élet kultúrájáról. Ez a felhívás ma különösen értékes, hiszen korunkban félő, hogy az ár, a hatékonyság vagy az érdek logikája szerint mérnek mindent, figyelmeztetett Leó pápa. Megragadom az alkalmat, hogy bátorítsam a tudományos kutatást, mely továbbra is fontos távlatokat nyit meg a transzplantációs gyógyászatban. Fordult az Olasz Nemzeti Szervátültetési Központ találkozójának résztvevőihez a Szentatya. A kutatás feladata, hogy egyre hatékonyabb megoldásokat fejlesszen ki azért, hogy válaszoljon a betegek szerv igényére és szükségleteire egy olyan közegben, ahol a kereslet még mindig nagyobb a kínálatnál. Mindig felelős megfontolás kísérje a tudományos fejlődést, hogy az a személy átfogó javát és méltósága tiszteletben tartását szolgálja. Leó pápa háláját fejezte ki munkájukért, mely igényes és gyakran rejtve történik. Szakértelmet, szigorúságot követel, de ezzel együtt lelkiismeretes, kiegyensúlyozott és emberséges hozzáállást. Ötvöződik benne a klinikai felelősség, a kényes döntések és azok a kapcsolatok, amelyek a legnehezebb pillanatokban érintik az emberek életét.
Continuate a svolgerlo con fedeltà e devozione e dedizione, avendo sempre come riferimento il bene del paziente.
Folytassák hűen és odaadó a munkájukat, mindig a páciens javát tartva szem előtt. Végül 14. Leó pápa az intézményeket és az önkénteseket arra buzdította, hogy tájékoztassák és érzékenyítsék a közvéleményt, hogy növekedjen a szerv adományozás kultúrája, egyre tudatosabban, szabadabban vállaltan, felismerve ebben a gesztusban a szolidaritás, a testvériség és a remény jelét.
Leó pápa levelet írt a francia püspököknek a nevelésről, a visszaélésekről és a liturgiáról. 14. Leó pápa üzenetet küldött a francia püspöki konferenciának a lourdi tavaszi plenáris ülésükre, amelyben arra buzdítja a főpásztorokat, hogy védjék meg a katolikus oktatást, maradjanak kitartóak a visszaélések elleni küzdelemben, és gondolkodjanak el azon, hogyan fogadhatják be a Vetus Ordohoz kötődő közösségeket. A tavaszi plenáris ülésük megnyitóján 14. Leó pápa üdvözölte Franciaország püspökeit Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében. A nevelés, a visszaélések és a liturgia alkotta a püspököknek címzett levél három központi elemét. Ugyanezek a témák vezérlik majd a négy napos megbeszéléseiket a Lourdi Mária kegyhelyen. Az oktatási intézményekben történt közelmúltbeli bántalmazási botrányok miatt kifejezett folyamatos társadalmi aggodalom közepette, 14. Leó pápa elismerte, hogy növekszik az ellenséges légkör, de arra buzdít, hogy tartsanak ki a katolikus nevelés védelmezésében. Kiváltképpen hangsúlyozta, hogy elszántan védelmezzék a keresztény identitás létezésének igazi okát, miközben továbbra is mozdítsák elő a nyitottságot és mindenki meggyőződésének tiszteletben tartását. A második kérdés, amellyel a püspökök foglalkoznak, a kiskorúak bántalmazása. A francia egyház folyamatos erőfeszítéseket tett a válság leküzdésére, különösen azóta, hogy 2019. február 8-án mindössze hetekkel a Ferenc pápa által összehívott vatikáni találkozó előtt létrehozták a független bizottságot az egyházban elkövetett szexuális bántalmazás ellen. A találkozón Ferenc pápa hangsúlyozta az egyház kötelességét, hogy figyelmesen meghallgassa az áldozatok elfojtott, csendes kiáltását. Ezt megismételve Leó pápa kérte a francia püspököket, hogy továbbra is hallgassák meg és gondoskodjanak az áldozatokról. Kiemelte, hogy szükség van a hosszú távú megelőző intézkedésekre, és arra, hogy kiterjesszék Isten irgalmát mindenkire. Ezzel kapcsolatban a pápa hozzátette, hogy a bántalmazásban bűnös papokat nem szabad kizárni ebből az irgalmasságból, hanem képezzék a lelkipásztori elmélkedésük tárgyát. Ugyanakkor bátorító szavakat küldött a püspököknek, és megújította beléjük vetett bizalmát, elismerve, hogy sokakra mély hatást gyakoroltak az egyes paptársaik által elkövetett bántalmazások következményei. Végül 14. Leó pápa egy olyan kérdésre tért ki, amelyre különös figyelmet fordít. A Vétus Ordóhoz, a II. Vatikáni zsinat előtt használt liturgia szerinti latin nyelvű szentmise ünnepléséhez kötődő közösségek növekvő számára. E tekintetben 14. Leó pápa aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ez a helyzet fájdalmas sebet üthet az egyházban a szentmise ünneplésével kapcsolatban, amelyet az egység szentségének nevezett. Ha az egyház olyan anya, amely gondoskodik gyermekeiről, akkor be kell gyógyítania a sebeket, és meg kell tanulnia megújult megértéssel és nagyobb érzékenységgel tekinteni másokra. Ezért arra kéri a püspököket, hogy a Szentlélek segítségével keressenek konkrét megoldásokat, amelyek nagylelkűen magukban foglalják azokat, akik őszintén ragaszkodnak a Vétus Ordóhoz, miközben hűek maradnak a II. Vatikáni zsinat iránymutatásaihoz. Miközben elismerte az egyház előtt álló nehéz időket, 14. Leó pápa rámutatott a remény és Isten jelenlétének jeleire is az emberek szívében. Az egyik ilyen jel a katekumenek számának jelentős növekedése az elmúlt 10 évben. A francia püspöki konferencia hamarosan bejelenti azoknak a jelölteknek a számát, akik április 4-én húsvét vigíliáján keresztelkednek meg. Ez a növekvő tendencia várhatóan 2026-ban is folytatódik. 2025-ben 17.800 volt a katekumenek száma, és ez a szám idén meghaladhatja a 20.000-et. Ez egy megújult lelki érdeklődést tükröz, bár ezt a több mint 2 évtizedes csökkenő keresztelési kérelmek tágabb kontextusában kell értelmezni. Hűség. Sajgó Balázs atya elmélkedése virágvasárnapra.
Virágvasárnap a tömeg Jézust ünnepli. Valójában nem is őt, hanem a róla elképzelt és alkotott képet. Jézus nem korrigálja a tömeg által elképzelt képet, nem tart sajtótájékoztatót, hanem megy tovább. Rendíthetetlenül. Belül a mély, őszinte szeretet, kívül annak teljes félreértése. Jézus nem azért szenved, mert az atya ezt akarja, hanem mert az ember nem tud mit kezdeni az igazi szeretettel. Isten mégis komolyan veszi az ember szabadságát, gyávaságát, hallgatását, és Jézus ezt mutatja meg a kereszten. A kereszt nem Isten brutalitása, hanem az ő sebezhetősége. A szenvedés értelme a passióban nem az, hogy úgymond jóvá tesz valamit, hanem hogy feltár valamit. Megmutatja, meddig megy el a szeretet akkor is, amikor már senki sem tapsol. Virágvasárnap arra tanít, hogy a szenvedés értelme néha nem az elkerülés, hanem az, hogy nem menekülünk el a hűség elől, még akkor sem, amikor az már fáj. A szenvedés első rétegére tehát a tömegviselkedése mutat rá. A szenvedés, amely szétszóródik. Virágvasárnap a tömeg nem gonosz, csak felszínesen lelkes. Ez az ijesztő. A tömeg nem akar rosszat, csak gyors megoldást, látványos messiást, azonnali igazságot. Jézus pedig hordozza a tömeg ingadozását. Ez az a szenvedés, amikor az ember rájön, nem lehet mindenkit megmenteni attól, hogy félreértsen. A fájdalmas felismerés pedig ez. Néha én is a tömeg része vagyok, aki egyik vasárnap újjong, másik héten pedig csendben eltűnik. A szenvedés második rétegét Pilátus mutatja meg. A szenvedés, amely elhallgat. Pilátus tragikus figura. Nem gonosz és nem igazán bűnös, hanem fél. Tudja, hogy Jézus ártatlan. Tudja, mi az igazság, és mégis megkérdezi, mi az igazság. Ez nem filozófiai kérdés, hanem menekülés. Pilátus szenvedése nem a testi fájdalom, hanem a belső hasadás. Amit látok, amit érzek, amit tudok, és amit mégsem merek megtenni. Ez a szenvedés akkor születik, amikor az ember lemond önmagáról, hogy megússza a konfliktust. Pilátus kezet mos. De a történet azt sugallja, a kéz tiszta lett, a lélek nem. Ez az egyik legcsendesebb szenvedés fajta. Nem látványos, nem mártíromság, csak hosszú, belső üresség. A harmadik réteg a passió legmélyebb titka. Amikor kiderül, hogy a szenvedés nem önmagáért van, nem öncélú. Jézus szenvedése nem zárt rendszer, nem olyan, hogy el kell viselni, mert ilyen az élet. A szenvedés átjáróvá válik, mert Jézus nem bezárja, hanem átadja az atyának, az embernek, a jövőnek. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ez nem menekülés, ez bizalom. A kereszt ott válik értelmessé, ahol a szenvedés nem megkeményít, hanem megnyit. Nem minden szenvedés üdvözítő, de az a szenvedés, amelyet nem fordítok bosszúvá, cinizmussá vagy közönnyé, lassan kapuvá alakul. Virágvasárnap ezért előszobája nagypénteknek. Megmutatja, a szenvedés nem az út vége, hanem az a pont, ahol eldől. Bezárulok, vagy odaadom magamat. A negyedik réteg még beljebb vezet, amikor a szenvedés nem védekezik. A passió egyik legmegrázóbb eleme nem a verés, hanem a hallgatás. Jézus nem magyarázza magát, pedig meg tudná tenni. Egyetlen jól megfogalmazott mondat, és az egész per szétesne, de nem szól. Ez nem passzivitás, ez lemondás a kontrollról. A szenvedés itt azt jelenti, nem bizonyítom, hogy igazam van, nem győzöm le a másikat érvekkel, nem mentem meg az arcomat. Ez a szenvedés nem látványos, de nagyon drága. Az ötödik réteg az elhagyatottságra mutat rá, amikor Isten nem magyaráz. Istenem, miért hagytál el engem? Ez a mondat mindent felrobbant, mert itt Jézus nem tanít, nem példát mutat, nem teológiai tételt közöl, itt velünk van. A szenvedés legmélyebb pontján nem az a fájdalmas, hogy fáj, hanem hogy nincs rá válasz. Isten pedig hallgat. Nem menti meg Jézust a szenvedéstől, hanem átmegy rajta ő vele. Ezért a kereszt nem azt mondja, minden rendben lesz, hanem azt, nem leszel egyedül, amikor nincs rendben. Ez a szenvedés értelmének egyik legcsendesebb magja. A hatodik lépés a döntés pillanata, ahol a szenvedés formál. A passió nem csak Jézus története, hanem döntések sorozata. Megszólalok, vagy hallgatok. Sodródom, vagy kiállok. Megmentem magam, vagy hű maradok. A szenvedés itt már nem esemény, hanem választó tér. Nem az a kérdés, hogy lesz-e szenvedés, hanem az, hogy mivé tesz. Megkeményít, vagy lassan, fájdalmasan átalakít. Jézus nem kereste a szenvedést, de amikor eljött, nem menekült el előle. Ezzel mutatta meg, a szenvedés nem Isten bizonyíték, hanem szeretet próba. A szenvedés akkor kap értelmet, amikor már nem magyarázni akarom, hanem odaadni. Odaadom?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Virágvasárnapra Hűség címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A zsidók köveket ragadnak, ezzel kezdődik az evangélium. A szándék világos, el akarják hallgattatni Jézust. Azért, mert szerintük Isten káromlást követett el, önmagát Isten fiának nevezte. De Jézus nem hátrál meg, nem mondja vissza szavait, nem tagadja meg önmagát. Ehelyett valami rendkívülit tesz, érveket hoz. Nem védekezik, hanem a tetteire hivatkozik. Higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ez több, mint logikus magyarázat. Ez a hit próbája. Jézus azt mondja, nézd az életemet és dönts. A szavai, a gyógyításai, az irgalma, a tanítása, ezek tesznek tanúságot arról, hogy ki ő valójában. Nem titokban munkálkodik, hanem nyíltan láthatóan, tehát cselekedetei alapján mindenki eljuthat a hitre. A kereszténység ma is így működik. Nem elég a szó, a vallásos stílus vagy a jámborság. A hit akkor lesz valódi, ha tettek fakadnak belőle és életet formál. Akkor élő a hit, ha az ember másként él, mint az Isten nélkül élők. A hívő ember megbocsát, szolgál, nem tér el az igazságtól, nem is ítél meg másokat. Ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy miért hiszünk Jézusban, egyszerűen csak ezt kellene felelnünk. Nézd meg, hogyan élek. Nem tökéletesen, nem hibátlanul, de másként, mert Isten vezet. Ha valóban Isten akarata szerint cselekszünk, akkor hiteles lesz az életünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
észre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséget, ó, mi jó innékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazság.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Énekvegyház 595-ös számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik, ragyogtasd fel arcod. Majd a 83-as számú ének következik, a megváltó Szent Kín halál kezdősorral. Ezután az 543-as számú éneket énekeljük, ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az ének így kezdődik. Majd a Szent Fagyuram énekes könyv 118-as számú énekét énekeljük, Krisztus teste és Szent vére kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 82-es számú ének éneklésével, Királyi zászló jár elől. Ez az ének így kezdődik, melynek első, második, hatodik és hetedik verszakait énekeljük a mai szentmise végén. Nos, megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 595-ös, 83-as és 543-as, valamint a Szent Fagyuram énekes könyv 118-as és 82-es számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.